Ruandát évszázadokon át a tuszi kisebbség tagjai vezették. Amikor az ország felszabadult a belga gyarmati uralom alól, a hutuk vették át az irányítást, és azonnal megkezdődött a tuszik üldözése. 1994-ben 800 ezer embert gyilkoltak meg. A ruandai népirtás a II. Világháború óta elkövetett egyik legnagyobb tömegmészárlás. Működött egy rádiócsatorna az országban, amelyet mind a gyilkolásra készülő hutuk, mind az üldözött tuszik hallgattak. Hogyan lehet egy rádió műsorból fegyver? Erről szól a svájci Milo Rau 2011-ben készült Hate Radio című előadása, amely a hétvégén Budapestre érkezik. Bak Anita Barta Beát, a Trafó művészeti vezetőjét kérdezte.
The International Institute of Political Murder speciális mesdjéjén mozog a színház csinálása.
Van egyszer egy ember, akit úgy hívnak, hogy Milo Rau, aki fölnőtt a szép békés Svájcban, ahol évszázadok óta nem volt háború, és hogy ő pont azt gondolja, hogy a színháznak az a feladata, hogy megmutassa az életet, és megmutassa azt, hogy mi emberek bizonyos helyzetekben hogy viselkedünk. És ehhez ő nem Shakespearehez fordul, bár az is egy nagyon érvényes út tudna lenni, hanem hogy ő helyzeteket keres, konfliktusokat keres, és akkor ezekkel az emberekkel eljátszatja ezeket a történeteket, amik vagy velük történtek meg egészen konkrétan, vagy pedig valamilyen módon benne voltak a történetben, de idézőjelben szerepet játszanak. És ez a produkciós ház, ez a szervezet, ami ez az Institute of Political Murder, ez ezeket a produkciókat hozza létre, utaztatja, és ezekkel járja be a világot Milo Rau, aki az elmúlt, mondjuk az utóbbi 5 évben, az biztos, hogy Európa egyik legkeresettebb színház csinálója lett. És hát nagyon sok előadására azt is lehetne mondani, hogy tényleg ez egy installáció. Ez az előadás is, amit mi hagyományosabb színházi keretek közé, nem jó szó, hogy kényszerítünk, de mégiscsak ebben a keretben csinálunk, meg ez tudna játszódni egy rádióstúdióban, tudna játszódni valamilyen nyilvános köztéren, úgyhogy egy boltban bent vannak az előadók, és mi pedig kintről nézzük, ülünk a székeken, és figyeljük, hogy mi történik egy rádióstúdióban, mert a helyszín egy rádióstúdió.
Ugye ez az előadás 2011-ben jött létre, Hate Radio a címe, de hogyha a korábbi témákat sorra veszük, Anders Breivikről...
A Breivikről van egy monodráma, amit még mindig játszanak, van nagyon érdekes olyan előadása, ami mondjuk az, hogy a Balkánról szól, milyen volt ez a délszláv válság, mindig arról szól, hogy emberek hogy próbálnak meg tönkretenni más embereket.
Ebben az előadásban, ebben a 2011-es előadásban ugye a ruandai népirtás a téma. 1994. április 6-án robbant ki, és mintegy 3,5 hónapon keresztül tartott. 800 ezer áldozatot számlál. Voltak köztük kisebbségben élő tuszik, nem túl szélsőséges hutuk is.
Van egy keret, amikor emberek elmesélik, hogy ők mit csináltak akkor áprilisban, és hogy élték túl. Szóval az események egy rádióstúdióban játszódnak. Volt egy rádió Kigaliban, RTLM-nek hívták ezt a csatornát, és ott sugároztak egy olyan műsort, ami látszott pont olyan, mint bármelyik rádió, bármelyik betelefonálós műsora, hogy meghallgatják a hallgatókat, kommentálják, híreket mondanak, zenét adnak.
Olyan zenéket egyébként, amelyeket Európában is hallgattak. Pontosan, 90-es évek közepén.
Igen, tehát ismerjük ezeket a dalokat. El is hangzik valahol egy mondat a darabban, hogy a rádió Ruandában mindig a hatalom szava volt, tehát hogy azt kellett csinálni, amit a rádió diktált. És ez a rádió, ez az adás, vagy ez a műsor, ez nagyon erősen tendenciózus volt. Elhangzottak benne konkrét mondatok, hogy öljétek meg, menjetek utána. Ketten érkeznek ma Ruandából. Van egy szereplő, aki tulajdonképpen egy belga-ruandai, és az azt megszemélyesítő karakter az Brüsszelből fog érkezni. Tehát, hogy ezek az embereknek mind valamilyen köze van ehhez a történethez. Túlélők.
Tényszerű. A belga rádiós léte azért fontos ebben az előadásban, mert Ruanda egy belga gyarmat volt korábban. És ugye a kisebbségben élő tuszik voltak azok, akik az országot irányították. Volt egy per, egy bírósági eljárás, vannak ugye leíratok, vallomások. Kimondatott, hogy nagyjából 50 ezer ember haláláért felelős lehet ez a rádió.
Hát ez egyrészt irdatlan nagy szám, másrészt meg nagyon fontos azt tudni, hogy minden kimondott szónak, vagy elhangzott nyilvánosság előtt elhangzott szónak milyen súlya van. Ez tényleg
tapossuk el a csótányokat, ugye ezt például...
Hát a csótány, igen, ez egy ilyen visszatérő kép ebben az adásban, ahogy emberekről beszélnek. Dermesztő az, hogy amikor betelefonálnak 11 éves gyerekek az adásba, és elmesélik, hogy kit láttak merre bujkálni, merre mentek el bizonyos kőmosott farmárban, vagy koptatott farmárban járkáló idegenek, és akkor a műsorvezető pedig felszólítja a környéken lakókat, hogy figyeljék, menjenek utána.
Fölolvasták minden nap azoknak a névsorát, akikről biztosan tudták, hogy előző nap megölték őket. Élnek még azok az emberek, akik ezt a rádióadást vezették.
Volt, akit elítéltek, volt, akit azóta se találtak meg, volt, aki menekült táborokban bujkál, volt, aki áttért az iszlám hitre, és hogy nem tudjuk, hogy mi van vele, de utoljára Pakisztánban látták fölbukkanni. És el is mondja ott valamelyik szereplő, aki túlélte, aki áldozat volt, hogy ő elment, amikor kivégeztek politikusokat, akik felelősek voltak ezért, hogy meg akarta nézni, de hát, hogy ezt nem lehet ezeket a dolgokat megváltani egy életet egy másik élet elvételével.
A Trafó művészeti vezetőjével, Barda Beával beszélgetett Bak Anita. A vonalban pedig itt van velünk Tarrusi István, Afrika kutató, a Pécsi Egyetem docense. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kezdjük talán azzal, hogy ez a bizonyos belga gyarmati lét, ez pontosan mikor és hogyan ért véget, és addig hogyan éltek egymás mellett a hutuk meg a tuszik, és mi változott abban a pillanatban, hogy ez a gyarmati lét megszűnt?
Igen, itt a belgákról beszélünk, de időben egy picit visszább kell lépjünk, mert jóval már a gyarmatosítók, az európai gyarmatosítók megérkezése előtt ebben a térségben, és itt nem csak Ruandáról fogunk majd beszélni, hanem Burundiról is, Ruandának ugyebár ez a déli szomszédos állama, ez az egész terület fontos számunkra, tuszi arisztokraták építettek ki uralmat egyébként a földműves hutuk felett. A földműves hutuk azok bantuk voltak ebben a térségben, a tuszik pedig ide betelepültek, marhatenyésztéssel foglalkoztak elsősorban, és lényeges, hogy nem csak egy genocidiumra fogunk majd utalni, hanem több népirtást kell majd jegyeznünk ebben a térségben, mind Ruandában, mind Burundiban. És akkor azt lehet elmondanunk talán így időrendben, hogy az első európaiak azok a németek voltak, mégpedig a 19. század végétől és egészen 1916-ig. Ők voltak először jelen, és fontosak ők, mert ugyanis ők az úgynevezett indirekt hatalomgyakorlással valójában az addigra már egyébként uralmat kiépítő tuszikat, hát úgynevezett közreműködő partnerré tették. Ugye az indirekt hatalomgyakorlásnak ez a lényege, hogy a gyarmatosítók a helyi vezetőkön keresztül azért, hogy csökkentsék egyébként a kiadásaikat és a lehető legkönnyebben menedzseljék a gyarmati területeket, tehát az ott lévő vezetőkön keresztül próbálták fenntartani a gyarmati területeket, ezek a tuszik voltak számukra, tehát őket még inkább felemelték valójában a társadalmi hierarchiában.
De akkor ez azt jelenti, hogy az ellentétek pedig egyre mélyültek a hutuk és a tuszik között.
A gyarmatosítással minden bizonnyal, igen. Tehát a németekkel első körben, majd pedig az első világháborút követően a belgák kormányzása az, ami tényleg súlyosan ront ezen a helyzeten. Valójában ők faji alapon felsőbbrendűnek tekintették a tuszikat, és egyértelműen még nagyobb befolyásra tettek ezáltal a tuszik szert. Végig akár az oktatást nézzük, kik járhattak iskolába, akár az adminisztrációban kik vehettek részt, ezek főként a tuszik voltak, és ez egyértelműen a kis számú hutu értelmiségi körökben egy súlyos gyűlöletet már megalapozott, aztán értelemszerűen a többségi társadalmat tekintve pedig hát a további hatalmat tudta aztán megkérdőjelezni, és igazából a második világháború után lesz, mert kérdezi ezt az egészet időben, a második világháború után lesz a belgáknak egy további tekerése ezen a történeten, ott pedig azt teszik, fordítanak a kockán hihetetlen módon, a többségben lévő hát egyébként növekvő befolyással rendelkező hutukat kezdik el támogatni, mert azt látják már, hogy ők lesznek valójában látható módon ennek a független Ruandának az új urai.
Pusztán a többségük miatt?
Igen, és látják azt, hogy egyébként a többségi társadalomban egyre több, hát próbálkozásuk van a tekintetben, hogy igen, akkor egy ilyen etnikailag homogénebb társadalom lehet kialakítható. Ugye azt is tudnunk kell, hogy a többségi társadalom azt jelenti, hogy 85-86%-ban lakják a területet a hutuk, nagyjából 15% körül a tuszik, és a fennmaradó 1% körül a hegyekben ilyen pigmeus népség a tuák. 1962. július 1-ére lesz az a nap, amikor pedig mind Ruanda, mind Burundi egyszerre szabadul fel. De azért említettem a genocídiumokat többes számban, mert már 1963-ban, tehát bőven 94 előtt lázadások indulnak meg Ruandában, a hutuk ezrével ölik le a tuszikat, majd pedig 72-ben több százezres népirtásra kerül sor Burundiban, ahol pedig a fellázadt hutukat a tuszik mészárolják le. Tehát oda-vissza megy ez az egész évtizedeken keresztül.
Igen, de ha jól értem a szavait, akkor persze nagyon nehéz azt mondani, hogy mi lett volna, de ha nincs gyarmatosítás, ha nincs más országok, németek, belgák és egyebek beavatkozása, akkor lehet, hogy ők békében élnek egymás mellett, vagy ez egy ilyen, azért ez illúzió?
Én azt gondolom illúzió, olyan szempontból illúzió, hogy azt látjuk, hogy amikor Afrika szerte a gyarmati uralmat lerázzák magukra egyébként az ott élő helyiek, akkor valójában egy etnikai nacionalizmus indul meg nagyon sok körben, ami arról szól, hogy valójában a többségben lévő, vagy a kisebbségben lévő, lényegtelen, valamelyik egyébként hatalommal bíró csoport, etnikai csoport magához akarja ragadni a hatalmat, és a többieket ebből ki akarja szorítani. Folyamatosan látjuk egyébként ezt Afrika szerte egészen az 1960-as évektől kezdve. Sajnos köszönhető egyébként a gyarmatosításnak, mert a gyarmatosítás egy helyre tömörített be teljesen vonalzó mentén meghúzott határok közé oda akkoriban hát nem illő egymás mellett, nem együtt élő népcsoportokat.
Ez 94-ben is így volt még már, mint hogy az etnikai arányok, ez a 85-15 hutuk javára?
Igen, mai napig így néz ki, mégis Ruandát
úgy, illetően. Mégis úgy gondolták a hutuk, hogy a tuszikat ki kell írtani.
Abszolút, hát addigra eljutott oda a helyzet, hogy igazából, és tényleg ez a belgáknak köszönhető elsősorban egyfajta etnikai alapú konfliktus magjai súlyos mértékben ténylegesen hát lefektetődtek, vagy kialakultak, kibontakoztak, és tényleg a 80-as évek rontott még a helyzeten a tekintetben, hogy egyrészt ugye a földművelő hutuk, akik leginkább a kávétermesztésből éltek, és valójában ez a rezsimnek egy nagyon fontos kvázi lojalitását adta a vidéki népesség oldaláról, a kávé világpiaci árának zuhanása következtében egyre rosszabb körülmények között élt, tehát nem tudta megtartani ezáltal a rezsim sem a saját politikai legitimációját. Másrészt pedig a külső hatások, tehát a külső szereplők a nemzetközi rendszerből mindenféle ilyen strukturális kiigazítási politikákat erőltettek Ruandára is, amelyek egyáltalán nem működtek, elindult egy adósságpirál, és teljesen gazdasági értelmen összeomlott valójában az ország.
Mondtak a belgák már, mint Belgium, bármikor is egy megbánó mondatot, vagy a felelősségüknek bármilyen módon elismerő mondatot?
Ez a mai napig vitatárgy egyébként, és nagyon komoly problémát jelent az, hogy valójában sem a belgák igazából nem tették ezt meg, sem a franciák egyébként, és aztán sorolhatnánk az összes többi európai hatalmat, aki a genocídium vissza nem szorításában segédkezett akár, ilyet is lehet mondani. Számos kutató kollégám például az Egyesült Királyságból, Skóciából ezt a témát nagyon alaposan kimutatta, például a brit szerepvállalást, vagy a franciák szerepvállalását. Nemrégiben a németek tettek valójában egy bocsánatkérést meg, de igazából erre még mindig nem került sor. Nem csoda, hogy a ruandai elnök Kagame folyamatosan hát erre utal akkor, amikor a nem túl jó két oldalú kapcsolatokat firtatja.
Területileg elkülönülten éltek a hutuk és a tuszik? Tehát itt gyakorlatilag az történt, hogy a hutuk lerohanták a tuszikat, vagy pedig összekeveredve éltek egymással?
Igazából összekeveredve éltek, és hát ha belegondol abba, hogy egy 26 ezer négyzetkilométernyi területről beszélünk Ruanda esetében, ami a világ egyik legsűrűbben lakott területe, mai nap egyébként 12 millióan lakják, több mint 12 millióan.
Igen, tehát egyharmada nagyjából a magyarországi terület.
Így van. Tehát egy nagyon-nagyon nagy népsűrűségű, ugye ma ez nagyjából ilyen 500 főben négyzetkilométernyi népsűrűséget jelent, biztosan a világ első 10-20 leglakottabb területek között tarthatjuk számon. Tehát együtt éltek végig, mindvégig együtt éltek a tuszik és a hutuk. Ezeken a területeken nem volt így ilyen geográfiai elkülönítettség ilyen szempontból.
Vegyes házasságok nyilván léteztek. Ebben a rettenetes néhány hónapban mi történt?
Nagyon durva a történet, mert itt ugye hallgattam a bejátszást. Én magam 2015-ben és 16-ban is tavasszal Ruandában jártam, és 15-ben egyébként több héten keresztül egy közös skót-magyar kutatócsoporttal járt. Egészen elképesztő helyeket néztünk meg. Például olyan szigorúan őrzött börtönökbe juthattunk be, ahol a genocidium vagy elkövetői, vagy a genocidiumban résztvevők, de akik hozzájárultak a genocidium elkövetéséhez, vannak fogva tartva egyébként azóta, amióta ez bekövetkezett, és elfogták őket, elítélték őket, és tudtunk velük beszélgetni némelyikőjükkel. Teljesen hátborzongató történeteket hallgattunk meg, és például ilyen vegyes családok történeteit is hallhattuk, amikor is például az útok mentén valaki azonosította a tuszikat a családon belül akár, vagy a nagyobb családon, a rokoni környezeteken belül. Tehát teljes őrület hullám egyébként az úszításoknak köszönhetően, teljes őrület hullám ment végig az országban.
Hogyan lett vége? Mi történt? Egyáltalán hogyan csillapodott ez az őrület hullám?
Hát igazából ugye ez a pár hónap, ez egy egészen elképesztő mészárlást jelentett. Ugye ez a 800 ezeres szám, ez egy ilyen satszolt szám, 800 ezer és 1 millió közé teszik egyébként ezt a számot, sosem fogjuk megtudni pontosan, hogy ez pontosan mekkora.
Igen, de hát ezek csak, bocsánat, a csak érdát idézőjelben csak a halálos áldozatok, mindazok, akiket megcsonkítottak, megerőszakoltak, stb. Az nincs benne ebben a számban.
Nagyon jól mondja, és erre szedtem volna utalni egyébként, tehát a traumában élők és a traumát szerzettek, aztán a traumával együtt kénytelen élők száma, az egészen rémisztő számokat mutat egyébként. És hogyha még egy pillanatra, mielőtt válaszolnék az előbbi kérdésére, ha azt elmondhatom, hogy ugye nagyjából látjuk ma, hogy olyan 12 millió a lakosság a Ruandának, hogyha 1990-ben nézzük ezt a számot, akkor olyan 7,3 millióan lakták ezt a területet, és 1995-re 6 millió alá csökkent a lakosság száma. Egyrészt a kiirtottak ugye száma csökkentett ezt, másrészt rengetegen menekültek a környező területekre, Észak-Kelet-Kongóba, Tanzániába. Tanzánia volt mindig is a térségnek egyébként a legstabilabb állama, nagyon sokan menekültek át oda. És igazából 1994 hozza a fordulatot a pár hónap leforgása után, amikor Paul Kagame vezette csapatok igazából bevonulnak, ugye ők folyamatosan harcoltak a genocidiumot elkövetők ellen, bevonulnak és valójában rendet tesznek. A mai napig egyébként egy hihetetlen erős katonai erővel a hátuk mögött tudják egyben tartani ezt az országot.
Muszáj lassan befejezünk, de lassan 25 év telt el azóta, 1994 óta. Most mi van? Megbékélés van, vagy csak erővel fenntartott rend?
Nem, nagyon érdekes, nagyon jó ez a kérdés is, mert nem csak erővel fenntartott rend. Amikor kint járok, látom, beszélek nagyon sok különböző emberrel, legyen az a taxisofőr, legyen az egyébként a Honvédelmi Minisztériumnak a vezetője, egyetemi kollégák, és azt látjuk, hogy egyrészt ténylegesen egy erős kezű hatalommal kell egyben tartani az országot, de másik oldalról pedig megindultak olyan fejlesztések, és egy nagyon értelmes, összetett és összeérő politizálás mentén a Paul Kagame vezette kormányzattal, amely megpróbálja az emberek életét javítani. Na most ebben tényleg benne van az, hogy egyrészt látják az emberek, hogy egyre több munkalehetőségük van, látják azt, hogy a fejlesztések célba érnek, vidéken is és a nagyobb városokban, főváros egészen elképesztő mértékben fejlődik egyébként. Ha azt nézzük, hogy mekkora a gazdasági növekedése az országnak, stabilan 6-7% körül az elmúlt években, folyamatosan jön a külföldi működőtőke az ország. Ezeket értelmesen költik el. Az erőskező vezetés az nem feltétlen katona uralmat jelent, hanem azt jelenti, hogy egy nagyon világos vízió mentén, amelyet meg is fogalmaztak egyébként egy nagy nemzeti fejlesztési tervben, az a neve ennek, hogy Vízió 2020, folyamatosan fejlődik Ruanda. Tehát akkor, amikor például a Magyar Külügyminisztérium honlapján azt látjuk, hogy beutazásra nem javasolt ez az ország, akkor el kell már tekintenünk a 94-es rémisztő képtől. Ez az ország Afrikában az egyik siker ország jelen pillanatban, mind a gazdaságát tekintve, mind az országban, akár a megbékélés tekintve, amire rákérdez, tehát egy új társadalom képe alakul ki mindenféle problémájával együtt, de közösen küzdik ezeket a problémákat le.
Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Tarrósi István Afrika kutatóval, a Pécsi Egyetem docensével beszélgettünk.